Ganesha, Sarasi, Charachayam, Sri Radhika Shyama Kirtim, Tritarati Ramaniyam, Samsmaram, Stadpadabjam, Navavrajan Nashnan Sarvakalam Vasami, He Krishna Karuna Sindho, Dinobando Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mai alkalom, akkor a utolsó lépcsőfoka annak a lecke... Hogy? Annak a lecke sorozatnak, ami itt a Námalta tábor célkitűzése volt. Ugye az első leckén Chaitanya Chandra Prabhu nagyon szépen beszélt a lelki világba vezető útról, aminek az alapköveit a tisztelet és az alázat szegélyezik. A tegnapi nap Bhagavat Priya Prabhu beszélt arról, hogy ezen az úton vannak kísérőink, akik segítenek, vezetnek bennünket, és ezek a lelki vezetők ilyen formában nyilvánulnak meg, siksa, diksa, guruként és más formákban. A mai nap pedig fogunk beszélni arról a témáról, hogy ezen az úton, amit a tisztelet és az alázat kövez, hogyan kell együttműködnünk ezekkel a személyekkel arra, hogy minél kevesebb zökkenő legyen, minél kevesebb útkereszteződés legyen, minél kevesebb keresztezzük egymás útját a hazafelé vezető útunkon. Ennek a témának nagyon sok gyakorlati aspektusa is van a mi konkrét életünkben, de nézzük meg először azt, hogy mi kell jellemezzék a különböző együttműködéseket a bakták között. Ugye erről szólt az első lecke, hogy ha mindennek az alapja az alázatosság és a tisztelet, akkor nem lesz probléma az együttműködésben. Hogyha mindenki erről az alapról indul, akkor nem lesznek zökkenők. De természetesen ez még lehet, hogy nem elég, lehet, hogy feltételekhez kötött helyzetünkben szükség van néhány szabályra, amik terelnek bennünket arra, hogy hogyan tudunk szépen hazamenni ezen a lelki útunkon. Nézzük, hogy kik azok a személyek, akikkel ezt az együttműködést kell gyakoroljuk, akkor tegnap ugye már volt erről szó, hogy van a Diksa Guru, van több Siksa Guru, akik segítik a Diksa Gurunak a munkáját, és tanítják a baktákat, de ennek az együttműködésnek vannak szerepei, vannak szabályai, amiket, hogyha követünk, akkor nagyon-nagyon szépen megy minden előre, de hogyha esetlegesen figyelmen kívül hagyunk ezekből a szerepekből részleteket, akkor lesznek nehézségek, zökkenni fog a szekér. Hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen autoritási vonalaink vannak itt az ISKCON-ban, hogyan alakult Srila Prabhupád óta, akkor fogjuk látni, hogy az ISKCON ahhoz, hogy tudjon növekedni, ahhoz egy árnyalt megértés kell a baktáknak a tudatába. Srila Prabhupád, amikor elkezdte a Krishna tudatos mozgalmat, akkor ő volt egy személybe minden szerepnek a betöltője. Ugye ő volt az, aki kiment harinámozni, és énekelt, és a bakták köré gyűltek, és akkor elhívta őket a templomba, ő főzött, nekik ő szolgált, mindent ő csinált eleint. Aztán idővel ezekből a szerepekből Srila Prabhupád egyre több mindent átadott, és ahhoz, hogy a mozgalmunk tudjon növekedni, kellett a szerepeknek árnyaltabbaknak lennie. És akkor Srila Prabhupád, ha bár ugye ő az ISKCON-nak az alapító ácsárja, és ő volt abban az időben egy személybe a Diksa guru, akkor ő kijelölt más személyeket, hogy az eltávozása után avassanak, adjanak diksát, vagy még az életében megjelölt baktákat, akik alkalmasak arra, hogy utasításokat, siksát adjanak a többieknek. És így elkezdődött Srila Prabhupád jelenlétében is ezeknek a szerepeknek az árnyaltabbá válása. Sivarám Maharaj írt egy nagyon-nagyon szép könyvet a Diksa guru címmel, ahol ő részletesen elemzi, hogy ezek a szerepek hogy működnek a legtökéletesebben. Hogy nincs ütközés, hogyha ők a tisztelet és az alázat együttműködésén keresztül gyakorolják a szerepeiket. Ebből is fogunk majd valamennyit idézni. De van egy másik ilyen autoritási vonal, vagy kettős vonalrendszer, ez pedig itt az ISKCON-ban a szolgálati és a lelki autoritások vonala. Ugye a lelki autoritásaink, a diksa, siksa guruk, de mellette együtt vannak szolgálati autoritások. És ezeket a témákat fogjuk most megnézni, hogy lehet elkerülni ezeknek a vonalaknak az ütközését, vagy kereszteződését. Hogyha nézzük, hogy mi az a cél, amit kitűznek az autoritások, hogy az ISKCON sikerre vigyék, akkor ez a cél, ez az, hogy felemelni a baktákat lelki szintre. Ugye ennek a lecke sorozatnak is az a címe, hogy úton rád és sem felé. Szóval, hogy visszavigye az ISKCON a baktákat rád és sem lótusz lábaihoz. Ez a cél. Ebben azt hiszem, hogy mindenki egyetért, de amikor ezt a célt megpróbáljuk elérni, akkor lesznek különbségek, hogy gondolkodunk. És ahhoz, hogy ne legyenek ütközések, ahhoz szükséges, hogy ugyanazon a platformon gondolkodjunk. És ennek az egyik alap elve, hogy mindenkinek követni kell Srila Prabhupádnak, az alapító ácsárjának az irányvonalát. Ez első hangzásra mindenkinek nagyon egyértelműnek tűnik, de amikor föltesszük a kérdést, hogy fogja valaki követni Srila Prabhupádát, akkor lehet, hogy erre sokféle válasz jön. És egy nagyon-nagyon egyértelmű válasz, amit Srila Prabhupád ad meg, hogy ő amikor készült eltávozni, akkor ő megjelölte a GBC-t, a vezető testületet arra, hogy őt képviselje. Szóval így nagyon közvetlenül lehet érteni, hogy Srila Prabhupádával való szoros követésünk az úgy tud sikeres lenni, hogyha követjük azt a vezetői vonalat, amit ő megjelölt. És ez a GBC-nek a vonala. Szóval így van a mozgalmunkban egy egyértelmű iránymutatás Srila Prabhupádától arra, hogy hogyan ne értelmezzük félre a követésnek, vagy ezeknek az autoritási vonalaknak a szerepét. Nyilván egyensúlyba kell mind a kettőnek lennie. Ugye Diksa guru és Siksa guru rendszerben is meg kell lenni ennek az egyensúlynak, együttműködésnek. Ezeknek a személyeknek ahhoz, hogy elérjék azt a célt, hogy felemeljék a tanítványt, ahhoz kell rendszeresen kommunikálniuk, hogyha van valami olyan helyzet, ami nehézséget okoz közöttük, akkor azt nem a tanítvány előtt kell megbeszélniük, hanem először csak egymás között, és utána, amikor konszenzusra, megértésre jutottak, tovább lépni, és átadni a vezetett baktáknak ezt az információt. És egy csomó más fontos részlet, ami szintén ennek az együttműködésnek az olajozottságát, a gördülékenységét célozza. Ezek azok az alapelvek, amiket kell követni, és ugyanígy nem csak a siksa-diksa rendszerben, hanem amikor nézzük a szolgálati és a lelki autoritások rendszerét. Ugyanígy kell ezeket az elveket figyelembe vennünk. Ugye előfordul olyan helyzet, amikor lehet, hogy a Diksa gurunak a szerepe egy kicsit háttérbe kerül, és megerősödik a siksát adó személyeknek a szerepe. Sivarám Marács három ilyen esetet jelöl meg. Azt mondja, hogy lehet egy olyan helyzet, amikor a Diksa guru elhagyja az odaadásnak az útját, letér a Rádésján felé vezető útról, és ebben az esetben ugye a Siksa guruk tudják segíteni a baktát abba, hogy zavartalanul tudjon tovább haladni. És általában az a tapasztalat, hogy akkor a Siksa guruk közül az, akitől az adott bakta a legtöbb lelki tanácsot tudja elfogadni, ő lesz a Diksa gurúja. Sajnos ugye láthattunk ilyen esetekre is példákat, még itt az ISKCON-on belül is, és ez egy nagyon nehéz helyzet, de hogyha ha valakinek nincsenek Siksa gurui egy ilyen helyzetben, akkor nagyon-nagyon kiszolgáltatottá válik. Szóval ezért fontos mindenkinek megérteni, hogyha kap menedéket mind a két oldalról, Diksa és Siksa oldalról, és Siksa oldalról több személy menedékét, akkor van védelemben, akkor van egy nagyon-nagyon jó helyzetben. Aztán Sivarám Marács említi, hogyha a Diksa guru csak egy formális módon fogadta el a tanítványt, de nem annyira vállal konkrétan felelősséget rá, akkor is lehet, hogy a Siksa guruknak a szerepe megerősödik. És aztán van egy harmadik szituáció, amikor lehet, hogy a Siksa guruk közül valamelyik fejlettebb, mint a Diksa guru. Ugye ezt az ISKCON-ban is néha látjuk ezt a problémát fölvetülni, ezt majd később fogjuk a leckébe beszélni, hogy jön be a lelki fejlettségnek a problematikája ebbe az együttműködésbe. Hogyha felidézzük Srila Bhaktivinoda Thakurnak a példáját, ugye ő neki a Diksa gurúja az Vipin Bihari Goswami volt. De ha megnézzük itt az oltáron a paramparát, akkor ki az, aki Bhaktivinoda Thakur előtt látható? Hangosan? Jagannath Das Babaji Maharaj. Nagyon jó, köszönöm. Szóval akkor azt látjuk, hogy Bhaktivinoda Thakur, ő siksa kapcsolatban volt Jagannath Das Babaji Maharajával, és a paramparánk ezen az íven keresztül szállt alá. És amikor eljött Vipin Bihari Goswami Bhaktivinoda Thakurt meglátogatni, akkor Srila Bhaktivinoda Thakur leborult a lelki tanítómester előtt, de a Bhima Prasad, ugye a későbbi Bhaktisiddhanta Thakur, Bhaktivinoda Thakurnak a fia, akkor ő így nagyon meghökkent, vagy kibukott ezen, és akkor amikor Bhaktivinoda Thakur kiment a szobából, akkor odament Vipin Bihari Goswamihoz, és azt mondja, hogy miért engedett, hogy az apám leboruljon előtted? Hát ő egy felszabadult öröktársa az Úr Csaitanyának, És hogy gondolod, hogy előtted így engedett, hogy leboruljon? És ha bár igaza volt, ugye, a kis Bhima Prasadnak, de még mindig elemezhetjük ezt a helyzetet, hogy egy apró hibát vétett. És erre Bhaktivinoda Thakur is fölhívta a fia figyelmét, és tanította őt. Azt mondja, ő az én Diksa Gurum. Ez azt jelenti, hogy van egy szerepe. És hogy fejlette, vagy nem fejlett, az már egy második kérdés, de még mindig, mivel ő tölti be ezt a szerepet, akkor fogom ajánlni előtte a hódolatom. Szóval, hogy ne keltsél egy zavart azzal, hogy őt így utasítod, vagy próbálod tanítani, hogy igenis a kötelesség leborulni Diksa Guru előtt. Függetlenül attól, hogy kifejlettebb, vagy nem fejlettebb. Szóval ez a példa mutatja, hogy Bhaktivinoda Thakur, ő Jagannathdas Babaji Maharajtól fogad el siksát. És ha megnézzük, hogy most ki fejlettebb, vagy nem fejlettebb, akkor lehet látni, hogy Jagannathdas Babaji Maharaj az. De nem ő a Diksa Guru. Szóval lehetnek olyan helyzetek, amiknél nagyon fontos, hogy a szerepeknek a jellemzőit megértsük. Ugyanígy. Lehet, hogy azok a gyerekek, akik megszületnek bakta családokban, lehet, hogy fejlettebbek, mint a szüleik, mert a szülők nem bakta családban születtek, hanem csak egy idő után csatlakoztak a mozgalomhoz. De még mindig a gyerekek ajánlják hódulataikat a szüleiknek, a tanárjaiknak, függetlenül attól, hogy ki milyen fejlettségi helyzetben van. Szóval így lehet látni a mi rendszerünkben is a siksa-diksa szerepköröknek a fontosságát, és ezeket értenünk kell megfelelő látásmód szerint. Egy másik ilyen híres történet, ahol ugyanígy a siksa-diksa guruknak a szerepkörének a részletei bontakoznak ki, az Shyamananda Pandithoz kötődik. Őt eredetileg a szülei, mivel nagyon sokat szomorkodott így Krishna után, akkor úgy nevezték el, hogy Dukhi. Aztán később ő fiatal kisgyerekként kijelentette, hogy az én lelki tanítómesterem Ridai Chaitanya, és akkor így mindegy, a lényeg, hogy nagyon-nagyon hamar tudatos volt a lelki tanítómesteréről, akit fel is keresett, és akitől avatásban részesült, és akkor kapta azt a nevet, hogy Krishna Das. Ezért akkor Dukhi Krishna Dasként ismerték. És Ridai Chaitanya, vagy ahogy előtte hívták, Ridai Ananda Goswami, ő elküldte Dukhi Krishnát előbb zarándok útra, és aztán egy pár éves zarándok útja után, mikor visszatért Ambika Kalnába, lelki tanítómesteréhez, akkor mondta Ridai Chaitanya, hogy menjél el Vrindávanába, és tanuljál Jiva Goswamitól. Szóval így a Diksa Guru utasította a tanítványát, hogy tanuljon egy fejlett Siksa Gurutól. És tudjuk, hogy Jiva Goswami akkor Narottam Das Thakurt és Srinivas Acharyát is ugyanígy tanította Dukhi Krishna Dasszal együtt. Egyik nap Dukhi Krishna Das, akinek a feladata az volt, hogy takarítsa Radha Shyama Sundar templomot, ezt a templomot, akkor az udvaron, ami itt van lent ott a Mataji Ashramnál, sepregetett, és talált egy gyönyörű bokacsengettyűt. És ahogy azt a bokacsengettyűt megérintette, akkor hihetetlen extázis lett úrrá rajta, nem is tudta fékezni magát, és akkor elájult. Aztán, ahogy egy kis idő múlva magához tért, akkor elrejtette ezt a bokacsengetyűt, és értette, hogy ez nem egy közönséges, nem a Mataji Ashramból valaki felejtette ott, hanem sejtette, hogy a tulajdonosa Shyama Sundarnak valami nagyon-nagyon közeli társa. És akkor, mikor Srimati Radharani látta, hogy hát elvesztette az előző esti tánc során a bokacsengetyét, akkor megkérte Lalita Devit, hogy keresse meg és hozza vissza. És akkor Lalita Devi fölvette egy idős hölgy formáját, és megjelent ott a templom udvarába, és kérdezte az ott sepregető Duki Krisnát, hogy nem láttál itt egy bokacsengetyűt? A vejem elhagyta a fiamnak a feleség elhagyta ezt a bokacsengetyűjét, és hogy azt keresem. És akkor mondja Duki Krisna, hogy hát találtam egy bokacsengetyűt, ez biztos, hogy nem a tiéd, mert hogy amikor azt érintem, akkor megborzongok a lelki extázistól, úgyhogy ez nem a te rokonodé, ez a bokacsengetyű. Szóval akkor addig így vitatkoztak, még végül aztán látta Lalita Devi, hogy fel kell tárnia az eredeti azonosságát. És akkor megnyilvánította az eredeti formáját, és akkor mondta Duki Krisnának, hogy hát Lalita Devi vagyok, és Srimati Radharani küldött a bokacsengetyűért. És akkor Duki Krisna akkor már hajlandó volt, ugye, átadni, és Lalita Devi akkor oda érintette Duki Krisnának a homlokához ezt a bokacsengetyűt, és adott egy mantrát, amit Srimati Radharanitól hozott Duki Krisnának. És vannak ennek a történetnek különböző verziói, de most én ezt a verziót mesélem. És lényeg, hogy visszakerült a bokacsengetyű Srimati Radharanihoz, és miután a nyoma itt maradt Duki Krisnánál a homlokán, egy tilakjel alakult ki, amit nem lehetett utána letörölni, lemosni, és Lalita Devi megnyilvánította Duki Krisnának, hogy mostantól a neved a Shyamananda. Shyama a Srimati Radharaninak a neve, és Ananda, ugye amikor Srimati Radharani boldogságban van, mert Krisnát szolgálhatja. És hát innen kezdődött utána minden bonyodalom, amikor elterjedt a Vrajavászik között, hogy Jiva Goswami, akinek a feladata volt, hogy siksát adjon Duki Krisnának, akkor most az ő vezetése alatt itt van ez a bakta, és egy új tilakjelet visel. Ugye a tilak az egy meghatározó, hogy melyik szampradájában vagyunk. Ugye ez a tilak, amit mi viselünk, ez a Gaudiya szampradájának a tilakja. De hogyha valaki egy másik tilakot hord, az azt jelenti, hogy egy másik szampradájába tartozik. És akkor megváltoztatta a nevét, ugye? Ez felháborító volt. Legalább úgy gondolták kívülről. Shyamananda, ő elment Jiva Goswamihoz, és részletesen elmagyarázta a történeteket, és mondta Jiva Goswami, hogy én ezt az egész helyzetet a te lelki tanítómestered kegyének tekintem. Szóval ő elfogadta úgy, mint ez Ridai Chaitanyának a kegye. De a kívülállók nem értették így, és zavar keletkezett a megértésükben, és mikor Ridai Chaitanya hallotta ezt, akkor elküldte 5 vezető tanítványát Vrindávanába, hogy tudakolják meg, hogy mi történt. Aztán visszajöttek a tanítványok, úgy tűnik, hogy nem Jiva Goswamival beszéltek, ugye itt a kommunikációról beszéltünk, hogy a siksa diksa guruk között kell, hogy jó kommunikáció legyen, ez itt annyira nem történt meg, nem keresték fel valószínűleg Jiva Goszvámit, mert mikor visszajöttek, akkor mondták Hridaj Csétanyának, hogy hát igen, Duki Krisnának van egy másik tilakja, egy másik nevet visel, szóval az azt jelenti, hogy át lett avatva a tanítványod. És ekkor Hridaj Csétanya nagyon-nagyon mérges lett. Itt van egy rész, egy történet abból a műből, amit Shyamananda Panditnak az egyik tanítványa, Krishna Charan Das írt le, és a címe ennek a műnek Shyamananda Prakash. És itt egy pár verset idézek abból, hogy milyen hangulat uralkodott el akkoriba. Hogy tehetett ilyet Sri Jiva? Méltatlankodtak a vrindávanai vaisnavák. Tanítványával fogadta Shyamanandát. Hát van olyan törvény a szentírásokban, ami ezt lehetővé tenné? Lehet látni, hogy a Vrindávan vaisnavái is ugye értetlenkedtek. Sri Jiva saját tanítványával fogadta tanítványomat, mennydörögte Hridayananda. Bezzeg Chaitanya Mahaprabhu és Nityananda Prabhu soha nem tett ilyet. Sri Jiva mégis úgy viselkedik, mintha kiválóbb lenne náluk. Majd én megértetem vele, mekkora hibát követett el. Ez a Shyamananda, meg hogy mer semmibe venni és egy másik gurut elfogadni? Sosem hallottam, hogy bárki így viselkedett volna Mahaprabhu tanítványai közül. Hridayananda végül úgy döntött, Vrajába megy, hogy tisztázza az ügyet, ezért összehívta a baktákat. Kérlek, tartsatok velem Vrindávanába, mert Krisnadász, ugye Duki Krisnadász, Shyamananda, tönkretette az életemet. Ha nem jöttök, a szemetek láttára leszek öngyilkos, hogy letöröljem a becsületemen esett foltot. Szóval látszik, hogy nagyon-nagyon komoly indulatokat keltett ez az eset, és ekkor Hridayananda Goszvámi ugye személyesen elment Vrindávanába, hogy tisztázza a helyzetet. És akkor kiderült, hogy Jiva Goszvámi, ő nem követett el hibát. Az eset bizonyítására Shyamananda a következőt javasolta. Mondta, hogy javasolta, hogy lelki tanító mestere írja fel Shyamananda mellkasára ezt a nevet, Shyamananda, és utána törölje le. Igazából ezt a próbatételt Srimati Rádaráni javasolta Shyamanandának álmába, hogy ezzel fogja tudni majd bebizonyítani, hogy nem történt semmilyen eltérés. És amikor Hridaj Csétanya jött, akkor először felírta, hogy Shyamananda, meg a tilakot is, és utána megpróbálta letörölni. És úgy is tűnt, hogy sikerül letörölnie, és aztán ahogy imádkozott Shyamananda nagyon erősen Srimati Rádaránihoz, akkor elkezdett ragyogni a tilak, és ez a név az ő mellkasán. És akkor mindenki látta, hogy nem kell ezt a helyzetet tovább magyarázni, és akkor így Hridaj Csétanya is elfogadta, hogy mostantól a tanítványa egy más tilakot és egy más nevet visel. Ennek a helyzetnek az elemzésébe, hogyha most röviden megpróbálunk belemenni, láthatjuk, hogy reagál a siksa guru, Jiva Goszvámi. Nem kezdi el, nem lép bele abba, hogy ő magyarázza, vagy értelmezze, vagy valamilyen irányba próbálja terelni a helyzetet, hanem egyértelműen kapcsolja Shyamanandának ezt a fajta lelki tapasztalatát a diksa guruval való viszonyához. Tehát megmarad abba a segítő szerepbe, támogatandó a Diksa guruval való kapcsolatot, és nem lép be abba a kapcsolatba, hanem csak segíti azt. Ha megnézzük, hogy reagál Lidayananda, akkor ő elkövet egy apró hibát, hogy nem kér információt, ugye? Megvádolhatná Jiva Goszvámit, hogy miért nem küldött egy e-mailt, vagy legalább egy SMS-t, ugye, miért nem kommunikált, de abban az időben ugye ezek nem voltak. Akkor Lidayananda, ő próbál információt kapni a tanítványain keresztül, de nem jó információt kap, nem mennek közvetlenül Jiva Goszvámihoz. És akkor így támad egyfajta nézeteltérés. Ugye itt láthattuk, Lidayananda meg van lepődve, hogy történik egy ilyen eset, de akkor oda megy, hogy tisztázza személyesen, és akkor Vaisnavákhoz méltó módon megbeszélik a helyzetet. És amikor tisztázódik, akkor onnantól fogva minden megy tovább rendben. Nézzük Sámánanda szemszögéből, nagyon-nagyon fontos, hogy a bakta szemszögéből is nézzük, akkor ő meg nagyon-nagyon aggódik, amikor hallja, hogy a Diksa gurúja, a lelki tanítómestere dühös rá. Vagy még inkább aggódik, hogy dühös Jiva Goszvámira, akiről meg tudja, hogy semmit nem tehet, nem hibázott. Szóval így nézni kell minden ugyanilyen helyzetet, ami a mi életünkben is följön, nagyon óvatosan a Diksa-Siksa guruk szerepe alapján, és hogyha pedig valaki a vezetett szerepben van, akkor pedig abból a szerepből is, hogy ne kövessünk el hibát. Egy pár példát próbálnék hozni, ami pedig nem ennyire régi időkben, hanem egész a mostani mindennapokba kalauzol el bennünket, amikkel lehet, hogy találkozunk itt az ISKCON-ba, Magyarországon, de lesznek olyan példák, amikkel nem Magyarországon lehet szerencsére találkozni, de a mai ISKCON-ba előforduló példák, amikből nekünk kell tanulni. Ahogy említettem, van egy olyan autoritási kettős vonal, amelyik egyik a szolgálati szerepeket irányítja, a másik pedig a lelki autoritás vonala. Ugye ez a kettős vonal is Srila Prabhupád eltávozása után nyilvánul meg, ugyanazzal a szereppel, mint amit a Siksa guru rendszer tölt be, hogy jobban ki tudjon terjedni a mozgalom. Itt sokunknak volt az a tapasztalata Magyarországon is, hogy amíg a szolgálati és a lelki autoritási rendszer egy azon személyeken keresztül ment alá, addig ez a két szerep nagyon-nagyon lekorlátozta azt, hogy hány baktának tudták adni a menedéket vezetők. Egy idő után az egész ISKCON-ban egyértelművé vált, hogy kell ezeket a szerepeket tagolni, és hogyha különböző személyek töltik be ezeket a szerepeket, akkor viszont egyértelmű, hogy nagyon-nagyon jól kell együttműködniük. És az együttműködésnek, ahogy hallottuk az első nap, az alapja a tisztelet és az alázat. Illetve egy pár elvet ugye most is említettünk. Szóval ezeknek az autoritásoknak más a fókuszuk, más az, amire koncentrálnak. Ugye a lelki autoritások, ők próbálnak koncentrálni a baktáknak, a lelki életére, de lehet, hogy a szolgálati vezetők, ők meg próbálnak feladatokra, projektekre fókuszálni, és igazából mind a kettőnek kell, mind a kettő területet egyensúlyba látni. Az egy hiba, hogyha valamelyik autoritás csak az egyik oldalt látja, és csak az egyik oldalt hangsúlyozza. Ugye, hogyha valaki csak a projektekre teszi a hangsúlyt, és nem figyel, hogy a bakták tudják gyakorolni a lelki életüket, hanem csak szolgálat, 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 akkor ott probléma lesz, hiszen a bakták viszik a projekteket. De ugyanígy szélsőséges, ha valaki meg csak a baktáknak a lelki életére alapoz, és azt gondolja, hogy nem fontos, hogy menjenek a projektek. Prédikáló mozgalom vagyunk, szóval fontos, hogy mind a két dolog egyensúlyba legyen. És így ennek a kettős vezetői vonalnak megfelelően együtt kell működnie. Tiszteletbe kell tartani a másikat, és ha vannak nehézségek, akkor pedig igazodni kell egyiknek a másikhoz. De ettől függetlenül meg kell érteni, hogy nem lehet két vonal úgy, hogy nincs valamelyik, amelyik dominánsabb. És akkor lehetne itt sokat dilemmázni, vagy vitázni, hogy a kettő közül melyik a domináns, vagy melyik az iránymutató. És akkor követnünk kell, ugye, Srila Prabhupádát, ez az az alap, ami segít meghatározni a fontosságot, és akkor Srila Prabhupád meg egyértelműen hangsúlyozza, hogy a szervezet az a GBC vonalon keresztül van vezetve, és azon keresztül száll alá Srila Prabhupádának a vágya. Ugye hozhatunk egy olyan példát, hogyha most valaki meg akar pucolni egy mangót, és veszi a jobb kezét, meg a bal kezét. Egy kézzel nem lehet megpucolni egy mangót. Azt hiszem, hogy ebben mindenki egyetért. De hogyha van a két kéz, és azok együtt működnek, és szépen óvatosan használja a jobb kéz a kést, hogy ne szúrja meg vele a bal kezet, akkor az a mangó meg lesz pucolva, és akkor el lehet juttatni ugye, a célba a mangót. Szóval így, hogyha a jobb kéz azt gondolja, hogy hát én egyedül is elég vagyok, ugye? Vagy mit keres itt ez a bal kéz, mikor itt én a késsel olyan fontos szerepeket játszok, és megszurkálom a bal kezet, akkor nem fog olyan jól működni a dolog. Akkor lehet, hogy véres lesz a mangó, nem lesz tiszta, ugye, és akkor elvesztettük a célt, hogy azt valaki is ízlelje. Szóval ugyanígy ezeknek a vonalaknak akkor figyelniük kell arra, hogy Srila Prabhupádnak az elégedettsége, vagy Rádésiámnak az elégedettsége, hogy tud megvalósulni. És ennek a tisztelet és alázat szellemébe történő együttműködés a legjobb eszköze. Egy másik példa, hogy ez lehet, hogy nem mindegyikre ismerünk rá, lehet olyan példa, amit csak kitalált, de lehet, hogy van, ami hasonlít a valósághoz. Itt kitaláltam egy ilyet, hogy egy vidéki prédikáló központ vezetője az egyik budapesti gyülekezeti baktát megközelíti, és megkéri, hogy az idejével, az autójával, az adományaival segítse valahogy az ő tevékenységét, és ezt úgy teszi ez a vidéki központvezető, hogy nem kérdezi meg a budapesti bakta tanácsadóját. Ugye? Akkor nyilván nem feltétlen jön ebből egy zavar, de jöhet egy zavar, mert lehet, hogy az a bakta egy más projektben van lefoglalva, és ott is számítanak rá, és amikor ő meg ott azt mondja, hogy hát ne haragudjatok, én már egy másik vidéki központba adtam az időmet, az energiámat, én már most nem tudok itt segíteni, akkor ezekből jöhetnek problémák. Szóval így, de ugyanez a helyzet előfordulhat egy másik szinten, jön egy avató lelki tanítómester, ezek Magyarországon nem történnek ezek a példák, de külföldön lehet. Jön egy avató lelki tanítómester, és gondolja, hogy hát vannak itt tanítványaim ebbe az országba, igénybe venném a prédikálásomhoz az ő lehetőségeiket, és akkor nem egyeztet a helyi vezetéssel, és akkor abból is keletkezhetnek zavarok. És ezek a zavarok, ezek a legnagyobb kárt a baktáknak a hitébe okozzák. És azt a célt, hogy felemelni a baktákat Rádésjám lótuszlábához, azt akadályozzák, vagy nehezítik. És ezért, hogyha a célt nem veszítjük el a szemünk elől, akkor mindig nagyon nagy elégedettséget tudunk tapasztalni, aminek az alapja az, hogy elégedetté tettük lelki tanítómestereinket, Srila Prabhupádát és Rádésjámát. Hogyha nincs ez az együttműködés, akkor nem lesz az elégedettség sem. Az utolsó példa, próbálok így kicsit gyorsabban haladni, hogy időbe beleférjünk. Amikor nem a két autoritási vonal között van egyfajta együttműködési hiba, hanem mondjuk a vezetett személyek, vagy egy tanítvány próbál feszültséget, konfliktust kelteni a vezetői között. Sajnos erre is találhatunk példákat. Ugye ez körülbelül egy olyan helyzet, mint amikor a gyerek hazajön az iskolából, és akkor elkezdi a szüleinek magyarázni, hogy a tanár, ugye a siksa gurúja az miért hibázott. És akkor így nagyon könnyen tudja a szülőt a tanár ellen hangolni. És hogyha a szülő meg belelép ebbe a hibába, akkor elképzelhető, hogy felháborodott, elfogadja azt a nézőpontot, amit a gyereke sugal, és csak azzal azonosulva, akkor kérdőre vonja a tanárt. Ugyanígy vigyázni kell, hogy tanítványok ne okozzanak egyfajta hasonló feszültséget az ő vezetői között. És lehet látni néha példákat, amikor egy bakta, mondjuk egy vendégszanyászit, egy olyan témáról kérdez, ami mondjuk a helyi GBC titkárnak a döntését próbálja egy olyan megvilágításba tenni, hogy az miért nem megfelelő. És általában a vezetőink nagyon óvatosak ilyen helyzetekbe belemenni, de még mindig a tanítványoknak is kell megfelelően érteni, hogy ilyen helyzeteket nem szabad generálni, nem szabad ilyen ütköző felületeket létrehozni. Szóval így vizsgálhatjuk ennek a témának a különböző részleteit, és nagyon-nagyon sok izgalmas részlete van, de záró gondolatként, hogyha akarunk menni az úton Rádésján felé, akkor a kövek, amiken tudunk biztonságosan haladni, az az alázat és a tisztelet. És hogyha a vezetőinkkel megfelelően együttműködünk, mindenki követő is és vezető is egyszerre, szóval ez mindenkire vonatkozik, akkor ennek az együttműködésnek egy jó eredménye tud lenni. De ha az alapkövek nem szilárdak, vagy az együttműködésnek a szerepei nem tiszták, akkor lehetnek ugye olyan szituációk, amikor az útjaink időnként keresztezik egymást. Ha azonban követjük az előbb említett elveket, akkor nagyon-nagyon elégedetté tudjuk tenni lelki tanítómestereinket, és Sisi Rád és Jámot egyaránt, és a mozgalmunk pedig nagyon-nagyon sok baktának fog tudni menedéket adni, nagyon sok bakta fog tudni lelkesen kapcsolódni a mozgalmunkhoz, hogyha látják azt az egységet az együttműködésbe, amit Srila Prabhupád az eltávozásakor hagyott hátra. Ő ezt a két szót mondta. Működjetek együtt. És ez a két szó egy nagyon lényeges, egy nagyon súlyos örökség, ami a Kali Yugában a legnehezebb dolog, együttműködni. Nekünk ez a lelki mozgalom segít, hogy ezt megtanuljuk, és átadjuk a utánunk következő nemzedéknek. Még van egy pici idő, hogyha van baktáknak kérdése a témához kapcsolódóan, akkor tudunk arról röviden beszélni. Vagy nem mondtam túl sok új információt, vagy lehet, hogy túl tömény volt a téma, és még kell lemézgetni. Ez a Shyamananda? Igen, a kérdés az volt, hogy Rida Chaitanya Goswami-val kapcsolatban van egy keftelés, amikor a Chaitanya Mahaprabhu-ról készült Murti egy nagy fesztivál kapcsán, ugye megnyilvánul eredeti formájában, egy Gornitai Murti, amit Goridas Pandit imádott, és hogy amikor Goridas Pandit meglátta, hogy a murtiai, Gornitai murtiai ott kirtanoznak a bakták között, akkor nagyon mérges lett, vissza akart őket zavarni az oltára, de akkor Chaitanya Mahaprabhu beugrott ugye Ridayanandának a szívébe, és ott vett menedéket, oda bújt el, és akkor onnantól hívták Ridayanandát Riday Chaitanyának. Ez az eset, ez a Shyamananda panditával, ez én nem tudom, hogy időben előtte vagy utána történt-e. Valószínűleg, hogy utána történt Shyamananda keftelés, mivel akkor már Goridas pandit nincs említve, hogy jelen lenne, és Shyamananda is, mint Riday Chaitanyának a tanítványa, már egy ifjú. Szóval így csak gondolom, hogy van egy különbség, és hogy előbb történt ez az eset, ami után Riday Chaitanyának hívták. De azt hiszem, hogy nem befolyásolja a keftelést, vagy az elvet, amit a Siksa Diksa Guru témájába kifejtettünk. Más kérdés? Pillanat? Isan Prabhu? Az volt a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy a szolgálati vagy a lelki autoritás túlzásba esik, vagy hogy kevésbé veszi figyelembe a másik oldalt. Hát elsődlegesen azoknak a személyeknek kell tudni, hogy ők esnek-e túlzásba, illetve ők egymás között tudják jelezni a másik felé, hogyha úgy látják, hogy valahogy az együttműködésnek a határai elmosódni látszanak. Nem biztos, hogy nekünk kell látni azt. Vagy nem biztos, hogy Krisna nekünk tárja fel, hogy a vezetőinknél ez a fajta helyzet előfordul-e. Mert Krisna meg nagyon vigyáz arra, hogy ne okozzon feleslegesen nehézséget senkinek. És ha még látunk ilyet, mert előfordulhat, ugye beszéltünk arról, hogy a lelki fejlettség szemszögéből lehetnek különböző helyzetek. Lehet egy olyan helyzet, hogy a személy, akit az autoritás vezet, fejlettebb nála. De még mindig az autoritásnak van egy szerepköre, és hogyha egy lelkileg fejlettebb személyt bíznak rá, hogy vezesse, akkor az is egy felelősség. Ebbe a témába ugye nem mentünk bele, hogy a lelki fejlettség hogyan árnyalja ezeket a helyzeteket, de ha valaki egy fejlett bakta, akkor ő úgy is tudja érteni, hogy az ő szerepe meddig tart. És akkor lehet, hogy nem a mi szerepünk megítélni, hogy az autoritásaink eltérnek-e vagy se. Ugye volt az a szituáció, amikor Brahma a teremtés során vonzódni kezdett a lányához, Vághoz. És Brahmának a fiai mentek oda az apjukhoz, és alázatosan imádkoztak hozzá, hogy drága apánk, nem láttunk ilyet, hogy korábban bármelyik Brahma tett volna hasonlót, és nem értjük a tettedet. Brahmának az unokái, Maricsinak a fiai, ők meg kinevették Brahmát, aminek persze az lett a következménye, hogy ők megszülettek démonikus családba, és aztán a következő születésükben meg ők lettek az a 6 gyerek, akit Kamsa elpusztított. Szóval lehet látni, hogy milyen viszonyulást mutattak. Brahmá fiai, ők alázatosak maradtak, és nem kérdőre vonták, vagy kinevették Brahmát, hanem imádkoztak hozzá, és nagyon kedvesen próbálták kérni, hogy hát tárja fel az okokat. Az unokák éretlenül viselkedtek, és annak is lett egy következménye. Ez így választod? Jó, parancsolj. A kérdés ugye arra vonatkozik, hogyha van egy bakta, aki szeretne elfogadni avatást egy lelki tanítómestertől, de mielőtt kapná az avatást, a lelki tanítómester eltávozik. És hogy akkor a baktának mi a lehetősége. Hát a szentírások nagyon egyértelműen abba az irányba terelik a baktáknak a gondolatait, hogy el kell fogadni egy élő lelki tanítómestert. Hogyha elindulunk abba az irányba, hogy bakták fogadhatnak el úgy lelki tanítómestert, hogy a lelki tanítómester már nincs jelen, akkor van erre is példa, de nagyon fejlett, nagyon különleges esetekben működik. Ugye Rámanujácsárja volt az, aki szívében csak ahogy hallott Jamunácsárjáról, akkor ő már tudta, hogy ő a lelki tanítómestere. De amikor ment, hogy találkozzon a lelki tanítómesterével, Jamunácsárja addigra elhagyta a testét. Ugye Sri Rangam egy szigeten van, és Ramanujacsárja hihetetlen hosszú időt tett meg, vándorolt a dzsungelen, utána átúszott éjjel a folyón, de mire odaért? Jamunácsárja elhagyta a testét. És akkor Jamunácsárjának három ujja így be volt csukva, és amikor nem értették a tanítványok, hogy miért, akkor mondta Ramanujacsárja, hogy azt kéri a lelki tanítómesterem, hogy alapozzam, vagy hogy vegyem át Ranganát imádatát, és akkor kinyílott az első ujja. Azt mondja, hogy kéri, hogy írjak magyarázatokat a Vaisnava sásztrák alapját jelentő Vedanta szútrához, kinyílott a másik ujja, és prédikáljam az odaadás üzenetét. A többi tanítvány nem tudta érteni ezt a helyzetet. Ramanujacsárja meg volt abban a lelkileg emelkedett helyzetben, hogy tudta érteni, és ő neki volt a kapcsolata a lelki tanítómesterével, ha bár nem találkoztak, és mire találkoztak volna, addigra eltávozott a lelki tanítómester. De ez nagyon-nagyon ritka, hogy valaki ennyire fejlett. Ezért általános esetben a sásztra azt mondja, hogy el kell fogadni egy élő lelki tanítómestert. Mert amíg nincs a kapcsolat olyan szinten a szíven át, addig kell, hogy valaki megmondja, aki itt van, és ki tudja javítani a tanítványát, és tudja segíteni az odaadás útján. Szóval fizikailag hallható módon kívülről megnyilvánítja azt a tanítást. Oké, azt hiszem, hogy akkor lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm a baktáknak a kedves figyelmét, és hogy akkor ezt a három reggeli leckét ilyen lelkesen, kitartóan végighallgatták. Reméljük, hogy tudtunk valami lelki hasznot adni a baktáknak ezeken a leckéken keresztül, és hogyha maradtak kérdések, akkor azt így a későbbiekben még tudjuk beszélni. Sisi Rádhá Sáma Szundar Ki Jáj, Sila Prabhupád Ki Jáj, Góra Bhakta Brinda Ki Jáj, Jai Nitáj Gór Prémanandé, Hari Hari Bó. Góra Bhakta Brinda Ki Jáj.
Bye. Thank you. Hari Hari Bo.
Stop.